Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a judeai Betlehemben, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe és tudakolták, hol van a zsidók újszülött királya. Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte. Meghallotta ezt Heródes király, és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a Mesiásnak. Azok így válaszoltak: a judeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta: te Betlehem Júda földje, bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek. Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe: menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte. Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. S lám a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincses zsákjaikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, szeretett testvérek, nagyon szép ünnep ez a vízkereszt, a hivatalos nevén Urunk megjelenése. Mit akar kifejezni ez az elnevezés, hogy Urunk megjelenése? Megjelenése, megnyilvánulása, feltárása, kinyilvánítása, kinyilatkoztatása. Ez a néhány napkeleti bölcs, gondoljuk, hogy hárman voltak, bár nem írja itt az evangélium, hogy pontosan hányan lehettek, de abból ítélve, hogy valószínűleg egyikük aranyat hozott, a másik tömjént, a harmadik mirhát, ebből következtetünk, hogy hárman lehetnek, és azért gondoljuk, hogy királyok lehettek, mert ezek annyira értékes ajándékok, hogy ilyen gazdagsággal csak egy király rendelkezhetett abban az időben. Tehát ez a három napkeleti bölcs, illetve király, ezek voltak az első pogányok, akiknek Isten kinyilvánította Jézust, mint az ő fiát és a világ megváltóját. És ezzel elkezdődött Jézusnak a küldetése. Nyilván a születése után nem sokkal, de ez már rámutatott arra, hogy Istennek a terve nem csak a zsidó néppel, az ő választott népével van, hanem Isten meg akarja menteni az egész emberiséget, minden más népet is. Visszautalhatunk ezzel Ábrahámhoz. Ugye a bűnbeesés után a dolgok egyre rosszabbul haladtak. Az emberek egyre gonoszabbak lettek, de Isten nem fordított hátat az ő teremtményének, akit a saját képmására megalkotott, hanem eltervezte azt, hogy hogyan fogja megmenteni az elveszett, a bűnbeesett, a tőle elszakadt emberiséget. És ezért keresett egy olyan embert, akivel lehet személyes kapcsolata. Ez az ember Ábrahám volt. Emlékszünk rá, hogy őt komolyan próbára tette. Ábrahám kiállta a próbát, az engedelmesség próbáját, mert ez itt a lényeg az egészben, hogy merjünk bízni az Istenben annyira, hogy higgyük el, hogy amit ő mond, amit ő parancsol, az a lehető legjobb a számunkra. Ez a hit, ami az engedelmességben nyilvánul meg. Mert amúgy Isten parancsolatai, a törvény, az evangélium egy nagyon szép könyv, de ha nem engedelmeskedünk, ha nem aszerint alakítjuk az életünket, akkor az a bölcsesség, ami ott van, az nem tud beáradni az életünkbe, és így Isten terve nem tud megvalósulni a mi életünkben. Ábrahám hagyta magát, bízott Istenben, és kiállta a próbát, az engedelmesség próbáját, és Isten ezért azt ígérte neki, általad nyer áldást a föld minden nemzetsége, mivel hallgattál a szavamra. Nagy dolog az engedelmesség, testvérek. Erre az engedelmességre építve Isten megígérte a messiást Ábrahámnak, hogy az ő leszármazottai közül fog megszületni. És azt is, hogy ez nem csak az ő családjára fog vonatkozni, nem csak a zsidó népre, hanem minden népre kiterjed ez a megváltás. Az első olvasmányban egy öröm újongás van. Kelj föl és tündökölj, Jeruzsálem! Hát abban az időben éppen nem ez volt a jellemző. Ugyanis több száz éven keresztül Isten hiába küldte a prófétákat Izraelbe, mert a nép, kezdve a királyokkal, a bálványimádás bűnébe estek, mindenfelé felállítottak mindenféle bálványokat, azok előtt hódoltak, mindenféle pogány szokásokat átvettek a környező népektől, és nem hallgattak a prófétákra. Végül körülbelül 300 év folyamatos figyelmeztetések után Isten azt mondta, hogy elpusztul minden, elpusztul Jeruzsálem, lerombolják a templomot, a Babilon királya a seregével eljön, és titeket kardélre hány, és akik megmaradnak, azokat elhurcolja fogságba. És ez sajnos megtörtént, mert a nép királyokkal az élén nem volt hajlandó megtérni még az utolsó pillanatban sem, és valóban eljött Babilon királya, és végrehajtotta az ítéletet. Isten előre megígért, megprofétált ígérete szerint. Ott abban a fogsági időszakban, a számkivetettség idején volt idejük elgondolkozni. És belátták, hogy az ő hibájuk, az ő bűneik miatt kerültek oda. És bár elvesztették az anyanyelvüket is, a hébert már jóformán senki nem beszélte, mire visszajöttek a fogságból. De az identitásukat nem veszítették el, tudták, hogy ők az Isten választott népe. És a leckét megtanulták. Egy Isten van, és nekünk senki mást nem szabad imádni. Onnantól kezdve ezt nagyon szigorúan betartották. Talán ezért is volt nehéz számukra elfogadni Jézust, hiszen ő az Isten fia volt, és az ő fejükben az már Isten, és a fia az már kettő, de nem jön ki a matek, ugye? Tehát csak egy Istent szabad imádni, nem beszélve pedig az Úrnapjának megszenteléséről, amit azelőtt lazán vettek, nem vettek komolyan, a fogságból való visszatérés után az Úrnapja az szent volt ismét, a többi parancsal és törvénnyel együtt, és Isten a proféta által meglátogatta őket ebben a számkivetettség idejében, és miután már megtanulták a leckét, már egy-két generáció meghalt, és ez a nemzedék, amelynek megjövendőlte gyakorlatilag Izajás által, hogy vissza fognak térni az ígéret földjére. Azt mondja, fiaid messze távolból érkeznek, leányaidat karon fogva hozzák. A perzsa király, aki elfoglalta, legyőzte Babilont, pénzt adott nekik, rengeteg pénzt, hogy menjenek haza és építsék újra az Úr templomát, és ott neki minden nap az ő érte és a fiaiért, a családjáért minden nap mutassanak be áldozatot az Istennek. Mert ez a perzsa király Círus hitt az Istenben. Megtudta ugyanis, hogy az ő prófétái megjövendölték majd az ő győzelmét a babiloniak fölött. Igen, visszajönnek Jeruzsálembe, felépítik újból a templomot, és ott van a következő ígéret is, feléd áramlik a tengerek gazdagsága, ide özömlik a nemzetek kincse. Ez első fázisban itt a napkeleti bölcsek által történt meg, kicsiben. De gondoljunk azóta eltelt 2000 évre, hány zarándok fordult meg, keresztény zarándok Jeruzsálemben, az mind pénzt vitt oda. Ha másért, nem a szállásért, meg az ételért, amiért odament. Rengeteg pénz, a népek gazdagsága oda áramlik, mert ott született meg a világ világossága, igen, számunkra is. És aztán ez a terv természetesen bontakozik tovább, tehát itt Izajásnál is megismétlődik ez a dolog, hogy minden nép ide fog jönni Jeruzsálembe, hódolni az Úr előtt. És aztán az Efezusi levélben itt hallottuk, hogy Szent Pál azt mondja, kinyilatkoztatásból megismertem Krisztus titkát. És mi is ez a titok, hogy a pogányok és társ örökösök tagjai az egy testnek, az evangélium által részesei az ígéretnek. Isten, amit megígért az ő népének, a zsidó népnek, azok az ígéretek mind ki vannak terjesztve mindazokra, akik a keresztség által bekapcsolódnak Krisztus titokzatos testébe, és így Ábrahámmal együtt, ugye engedelmeskedve, Ábrahámnak lelki, spirituális gyermekeiként miránk is vonatkozik minden ígéret. Amikor először történt meg ez a dolog, ugye, tehát amikor megszületett a nagy király, akkor is és most is. Az emberek különböző módon reagáltak. Nézzük meg, hogy reagál Heródes király és az ő udvara. Megrémült. Hogy lehet megrémülni egy most született kisbabától? Hát minimum paranoiásnak kell lenni ahhoz. Az ilyen ember, aki azt gondolja, hogy ő a hatalmából áll ki, tehát az ő identitása ez, hogy én egy nagyhatalmú király vagyok, egyébként tényleg egy viszonylag nagyhatalmú király volt, és nagyon sokat tett ez a nagy Heródes király, már gonosz ember volt, rengeteget tett Jeruzsálemért és Izraelért. Már ott voltak a rómaiak, de akkor még ilyen laza volt ez az elnyomás. Az adót ki kellett fizessék, de úgy békén hagyták őket. Nagy Heródes felújítatta teljesen az Úr templomát. Amikor Jézus ugye bement a templomba, ott tanított, sokan megjegyezték, hogy milyen szép ez a templom, milyen hatalmas, tele van arannyal, meg ilyen ajándékokkal, amit az emberek hoztak oda. Tényleg gyönyörű és gazdagon díszített volt ez a templom. Nagy Heródes volt az, aki a templomot mondjuk így ebben a pompájában felújítatta, és ilyen szépé tette. Ő építette fel újból Jeruzsálem falait, és nagyon sok mindent épített. Felépítette a téli palotáját Maszádában, amit ma is sokan látogatnak a turisták, zarándokok a Holtenger partján. Tehát valóban sokat tett, sokat hagyott maga után, de sajnos nem csak építőként maradt fenn a történelemben, hanem nagyon gonosz királyként is, aki féltette a hatalmát. Heródes király már öreg volt. Még azt se érte meg, hogy 10 éves legyen Jézus. Ugyan már mitől kellett volna félnie? És még ha Jézus már 30 éves lett volna, vajon mondta-e volna Heródesnek, hogy szállj le a trónról, mert oda én akarok ülni? Eszében sem volt. Egyáltalán semmivel sem fenyegette Heródes királyságát, de ő mégis megrémült, belekapaszkodott a székébe, mint ma is néhány politikus vagy vezető, aki azt gondolja, hogy ő abból áll ki, az az identitása, hogy neki ott van a hatalom a kezében. De ott voltak ezek a bölcsek. Mai napig nem tudjuk pontosan, hogy milyen jelek alapján tudtak arra következtetni, hát a csillagot azt tudjuk, de hogy ha én meglátok egy csillagot, biztos nem az jut eszembe, hogy két országgal arrébb megszületett az új király. Tehát nem tudom pontosan, hogy következtettek erre, de megtudták. Isten valahogy feltárta a szívükben ezt az igazságot, és elindultak. Elindultak, nem tudom mennyit lehettek úton, talán hetekig utaztak, és vállalták az úttal járó nehézségeket, mert látni akarták a zsidók újszülött királyát, akiről tudták, hogy ő a világ megváltója. Ők nem féltették a hatalmukat. Bár, mint ma is így nevezzük őket, hogy három királyok, királyok voltak. De nem féltették a hatalmukat, úgy, mint Heródes. Hanem, ahogy itt olvassuk, földre borulva hódoltak előtte. Pedig királyok voltak. Valószínű, hogy mindenki más az ő országukban, azok borultak le ő előttük, és ők valószínű, hogy soha senki más előtt nem borultak földre, hogy hódoljanak senki előtt, mert királyok voltak. De a kisdedben felismerték a királyok királyát. Földre borulva hódoltak előtte, és a lehető legdrágább ajándékokat adták neki, mert tudták, hogy ez a kisbaba, bár most még kicsi, ő a világ ura, ő a világ megváltója. Nekik Isten kijelentette, kinyilatkoztatta ezt az igazságot, megjelent nekik, Urunk, ennek a három napkeleti bölcsnek. A mi Urunk ezen a mai napon, és akár minden nap, minden szentmisében megjelenik, megnyilatkozik számunkra is, számodra is, testvérem. Az olvasmányok által, amit a Szentírásból felolvasunk, szólni akar minden nap hozzád. El akarja mondani neked is, hogy mennyire szeret, hogy mindaz az ígéret, ami a Szentírásban az ő népével kapcsolatban ott van, az mind rád is vonatkozik. Úgy szeret téged, mint az egyszülött fiát, akit elküldött érted a te megmentésedre, ide a földre. Szeret téged, és a lehető legjobbat akarja neked. Nem azért adott parancsolatokat, hogy megmutassa, hogy ki a főnök, hogy uralkodjon fölötted, hogy parancsolgasson, hogy lássad, hogy ő a világ ura, azt tudjuk magunktól is. Azért adott parancsolatokat, útmutatásokat, mert azok az élet bölcsességei. Ha azokat megszívleljük, befogadjuk a szívünkbe, és merünk bízni benne, és arra építeni az életünket, akkor az életünk kibontakozik, akkor az Isten terve valósul meg az életünkben, és akkor leszünk igazában boldogok, már itt a földön, és aztán az örök életben is. Ha a saját fejünk után megyünk, nem tudom, hova jutunk, valószínű, hogy zsákutcába, de akkor nem az Isten terve valósul meg az életünkben. Ki a bölcsebb? Én, vagy a világ teremtője, aki mellesleg nagyon szeret engem? Heródes féltette a hatalmát, a három nap keleti bölcs nem félt, hanem bízott. És ma, amikor az ige hirdetés után, ugye majd az áldozat bemutatásban is, és az eukarisztiában is megmutatkozik, itt előtted a világ megváltója, akar veled találkozni, meghív téged, hogy az ő szent vérével most tisztára a lelked, hogyha ha még bűnök terhelik azt, ingyen van a megbocsátás, a feloldozás, ugye a Szent Jónás által. Ha tiszta a lelked, alig várja, hogy beköltözzön a szívedbe, és ott lakjon, hogy átformáljon téged egy azzá, amivé megteremtett, mert az Isten képmására, hasonlóságára teremtett minket, csak a bűn ezt a képet eltorzította bennünk. Azért jött, hogy ezt a bennünk levő Isten képmást helyre állítsa, hogy ismét azzá legyünk, Isten képmásává, Isten gyermekeivé. Ha befogadod a szívedbe, és megengeded neki, hogy az ő megváltó, üdvözítő munkáját elvégezze benned, akkor te is boldog leszel már itt a földön, és az örök életben is. Ez itt a kérdés, testvérem. Félsz beengedni a szívedbe, és félsz bízni benne, mert ki tudja, elveszi a hatalmadat, majd dirigálni fog neked, majd valami olyat csinál talán az életedben, ami neked nem fog tetszeni. Félhetsz, mint Heródes, de nincsen semmi okod rá. Mert ez a mi királyunk szelid. Ez a mi királyunk nem erőszakkal jön, hanem a szívedre beszél az ő szeretetével, és soha nem veszi el a szabad akaratodat. Mindig azt várja, hogy bízzál benne, és szeretetből, hitből engedelmeskedjél neki, ha akarsz. Ha nem akarsz, bármikor nemet mondhatsz neki, csak az éppen nem válik a javadra. Ma is itt van, előtted is megjelenik, és arra kér, hogy bízzál benne, hogy fogadd be a szívedbe, engedd, hogy az ő szeretete átjárjon, engedd, hogy az ő megváltó ereje az átformálja az életedet, és egyre inkább az Isten képmást kidolgozza, kimunkálja benned, hogy egyre inkább az Isten gyermeki élet boldogságát, örömeit meg tud élni, és ez a döntés már igazából csak rajtad áll. Heródes megrémült, és el akarta tenni lábalól, nem bírta a konkurenciát, ő akart az egyetlen főnök, az egyetlen király lenni. A napkeleti bölcsek, akik soha azelőtt senki előtt nem borultak földre, és nem hódoltak senki más előtt, felismerték benne a királyok királyát. Ma itt van előtted is, te is felismerheted őt. Tisztelheted őt csak úgy szépen a padból, megszokott vallásoskodásból, kipipáltad, voltál a szentmisén, az se rossz. De ha megnyitod a szíved, ha valóban annak vallod őt, aki ő, a királyok királya, az urak ura, az Isten egyszülött fia, aki érted, eljött a világba, ugye mert úgy szerette Isten a világot, hogy őt küldte, érted, hogy helyrehozzon mindent, amit mi emberek elrontottunk, és ha akarod, hogy ezt végbe vigye benned, ezt a megváltó munkát, akkor nyisd meg a szíved, fogadd be őt, és akkor te is boldogan élheted az életedet, egy egészen más úton visszatérve, nem fizikailag más úton, mert ha ugyanúgy is mész haza, ugyanazon az úton, de ha szívedben már Jézussal gazdagabban mész haza, akkor az életed másképp alakul az Isten csodálatos terve szerint. Adja Isten meg mindnyájunknak, hogy így legyen. Amen.